ele a hócipőnk. Egy kis derű saját lábon élőknek.
És ez a műsor nem kapott úgy 120 millió forintos állami támogatást, ahogyan például a Curtisről majd hamarosan elkészülő dokumentumfilm. Ki tudja, hogy milyen körökben kell mozogni, digitális, polgári vagy bármilyen más körökben, ahhoz, hogy ilyen megtiszteltetés éri az embert, minket az a megtiszteltetés ért, hogy Kuncze Gábor van itt velünk a Klubrádió stúdiójában, vele egészül ki a Tele a hócipőnk csapata, Farkasházi Tivadar és Selmeci Tibor. Megpróbálunk annyira szórakoztatóak lenni, mint Curtis volt. Remélem, így pénz nélkül is jobban fog menni.
Magadat elfelejtetted mondani.
Én ki vagyok írva a YouTube-on, úgyhogy Benke Benző műsorvezető, köszönöm Tibor.
De nem csak a YouTube-on megyünk, nem?
Nem, szólunk a rádióban is, ismét lődünk is vasárnap.
Meg is szóltak engem, hogy sokszor látni kell valamit, és ők csak hallják. Hát ezzel biztatjuk őket, hogy a YouTube-on nézzenek minket. Nem azért, mert szépek vagyunk.
Én mindig a YouTube-on nézem, mert ott van felirat is. Lehet kérni feliratot, mint egy süket vagyok, a rádiót nem értem, következésképpen mindig a képpel együtt nézem ezeket.
Gábor, nem néztem hivatalos statisztikákat, de a negyedik alkalommal vagy itt nálunk, ez biztos, hogy dobogó, mint visszatérő vendég a teleoncikben. Szerintem a negyedik.
Jól akartam alkudni, de hát ha nem megy, nem.
Elinflálódik.
Megzsarolottalak, hogy negyed évente szeretnénk meghívni, és ez a 20. adásunk. Alsót ne húzzám, akkor befutcsolom.
Hogy telt az elmúlt 2 hét, mióta nem találkoztunk? Hogy vagytok?
Csak az ügyvédem jelenlétébe válaszolok. De ez nem lehet. Manapságban semmit nem lehet tudni, hogy hogy van az ember.
Jó, hogy azt mondtad, hogy az ügyvéded jelenlétében, mert tolmácsod jelenlétében is válaszolhatnál. Ehhez kötődik az első hírünk. Nem volt ezzel semmi probléma, mondta Szijjártó arra, hogy a moszkvai Putyin-Orbán tárgyalás tolmácsa több mondatot is meglehetősen szabadon fordított. A találkozó után a lengyel államelnök bejelentette, hogy bár eljön a visegrádi V4-es tanácskozásra, de kizárólag erre koncentrál. Ezáltal kútba esik, hogy utána Orbánnal is tárgyaljon.
Hogy tudják, hogy miről van szó, 3 mondatot a tolmácsolásból, jó? Én leszek a Putyin, te vagy a tolmács, jó?
Jó.
Nézeteink bizonyos dolgokban, többek között nemzetközi ügyekben nem feltétlenül esik egybe.
Az együttműködésünk nemzetközi szinten is jól működik.
De közöttünk olyan a légkör, amelyben lehetőség van arra, hogy nyíltan megvitassunk bármilyen problémát.
Tehát itt együttműködünk, és tovább fejlesztjük az együttműködést és a munkát.
Ez módot ad arra, hogy ne csupán beszélgessünk, hanem megoldást is keresünk bármilyen problémára.
Ne csak beszéljünk róla, hanem amíg megígértünk, azt úgy csináljuk.
Nekem erről más a véleményem. Én nem bántanám ezt a szegény hölgyet.
Eszünk ágában sincs.
De nem ti, hanem mindenki. Mert ugyanis szerintem a következő történt. Orbán kiment Trumphoz, és ott mindenféléket beszéltek, hogy majd kis erőművek, meg nagy erőműve beszállítanak anyagot, meg szóval mindenféle dolgok ottan elhangzottak. És akkor a Putyin magához rendelte az Orbánt, hogy nehogy már itt velem szórakozzatok, hát mi építjük az erőművet, mi szállítjuk a fűtőanyagot, benne ilyen nincs. És hát tudták, hogy mire lehet számítani, ezért kiadták a tolmácsnak, hogy úgy fordítson, hogy abból mi jöjjünk ki jól, mindegy, mit mond a Putyin. És akkor a Putyin nyilván azt mondta, Viktor, ha még egyszer kimész tárgyalni, akkor gáz lesz. És a tolmács lefordította, hogy lesz gáz. Orbán meg ezért jöttünk kész. Hát, úgyhogy ez történt, csak ezek hosszabban adták elő, de ez a lényege. És utána az Orbán hazajött, megbeszéltük, lesz gáz, kész.
Eszünk ágában sincs bántani, egy kitűnő tolmács 30 éve csinálja, csak hogy influenzás volt, és visszhangzott a termén. Egyszer a Fradi pályán fölléptem, és a szokott szövegemet mondtam, de nem volt kontroll hangszóró, és a saját hangom jött vissza, 3-4 másodperc késése, a saját nevemet nem tudtam elmondani, és azért hoztuk ezt szóba, mert senki nem mert szólni, hogy itten egy, nem lehet a Putyinra rászólni, hogy kicsit hangosabban, vagy csukják be az ajtót.
Nekem az furcsa volt, állítólag a Szijjártó az kitűnően beszél oroszul.
Igen.
És de már magyarul is kezd, Lassan.
Na, azért ott meg kell állni, a keresi a szavakat. És furcsa módon, ha ez így van, hogy az rosszul hallotta, vagy ne, akkor neki föl kellett volna kapni a tekintetét, és rá egy ilyet sem. És semmilyen nem történt, és ebből gondolják egyesek, hogy itt lehetett előzetesen valami díl a tolmáccsal, hogy fordítsam, mint fordítsam.
Azt láttad, amikor átült a túloldalra a Szijjártó, és úgy hallgattam, mint egy kis diák a barátját, a Lavrovot? Hát nem két egyenrangú partner volt.
Ne, hát ez összes.
Na kérlek szépen csak, hogy emlékezzünk az orosz tudásunkra, idézzük föl, hogy milyen lehetett a Putyin elnök beszéde, mondjuk, hogyha a klubrádiót üdvözölne, és én tolmácsolnék, jó?
Te legyél a tolmács, én leszek a Putyin. Remek. Nagyon jó szereposztás.
Majdnem úgy nézel ki.
Etot tut revolúciónői rádió. Russia bül tóze evolúcia, tűzacsa gyéviszot, szemnacat, tambul aurora.
Ura, csasi, davaj csasi.
Nie davaj csasi, aurora, bum, szivódnya etot história.
Hisztéria, nem? Nem hisztéria, Astoria, ott fog lakni.
Da, Gotel Astoria, tam, ja i mása.
Mármint ott lakik a hasonmása.
Ja lubju vengelszki Viktor, ócsény, harosi kollega, noga opsi, málenki robot, vengelszki metró, autóbusz, BKV.
Kávét kér.
Kak tatjana zárt, jak van pisu.
Pisu. Ki kell mennie?
Ja dumaju, ja haču mira, kak Orbán Viktorovič, on učin harašu čilovjek, ruski venger, družba, Putin Viktor, dva bratanki.
Két briganti. Ja.
I Viktor budjet palučit munkács.
Karácsonyja ki egy munkácsi képet.
Da.
Különben dádá lesz.
Kak Tolstoj román, vajna i mír.
Kak Tolstoj román. Mi van a vajnával?
Patamustó, vajna nyehatjél balsói dom poty.
Nie panimájuk.
Ja gavarjú nie tolka ruszki, tózsepa niemecki, is spreke auk dojcs.
Üdvözle a dojcs Tomit.
Ja idu domoj Székesfehérvár, paks dva. Dva učícia pa vingelszki, én tanulni magyart.
Ocsiny hajasó, és mivel tetszik jönni hozzánk, repülővel, vonattal?
Tankkal.
Kérlek szépen, az ország úgy tiltakozott 56 ellen, hogy szerintem évtizedekig senki nem tanult oroszul. Én azt hittem, egyedül vagyok. Én elhatároztam 56 októberében a forradalom után, hogy nem tanulok oroszul. És sokáig ezt tudomásul vette az orosz tanárnő. Nem akart megbuktatni, ezért megkaptam a fordítást. Le kellett fordítani valamit, és odaadták nekem a fordítást, hogy ne bukjak meg. Olyan hülye voltam, hogy egy mondattal odébb fordítottam. Még egy szót sem találtam, ami közös benne. Az egyetemen kérek szépen kitették a tanszék falára a dolgozatomat, de nem az orosz tanszék falára, hanem a matematika tanszék falára, mert kiszámították, hogy 5 mondatban nem lehet több hibát csinálni, mint amit én csináltam. Ott a szébik úgy engedett át engem, hogy úgy lehetett fordítani, hogy kaptam egy szótát. És akkor kimentem, hogy tanár, ez a betű hol van, mert az E betű a két ponttal azt nem találtam.
Nekem tetszik, hogy a magyar néplélek azért megmaradt, mert akkor úgy tiltakoztatok 56 ellen, hogy senki nem tanult oroszul, most pedig flamandul nem beszélünk, úgyhogy Brüsszel ellen ugyanúgy megvan ez a belső ellenállás.
Kedvenc tolmás történetem az, hogy valahol, mit tudom, egy Kolumbiába amerikai csapatok mennek, kábítószeres, maffia főnök, bemennek hozzá, és akkor ott van a tolmás, és kérdez meg tőle, hogy hol van a pénz? Hol van a pénz? Nem tudom. Nem tudja. Mondd meg neki, ha nem mondja meg, akkor most itt rögtön agyonlőjük. Itt rögtön agyonlőjük, ha nem mondod meg. A szekrényben van a hátsó fiúkban. Nem fél a haláltól. Ez a leghíresebb történet fordítás ügyben.
Azért ne vicceljük el ezt a dolgot, mert nem a tolmács volt itt a leglényegesebb. Fiammal egy hétig töprengünk azon, hogy mi kerüljön a címlapra. Megfogadtuk, hogy akkor még nem voltak mémek, meg nem volt ilyen mesterséges intelligencia, de soha nem tettünk ilyen Photoshop képeket a címlapra, mindig igazi képeket, mert azok a legkifejezőbbek. És nem véletlen, hogy a múlt héten az MT-ben nem találtunk volna, azt megmutattuk, egy olyan képet tettünk a az amerikai tárgyalásra, amikor nem mi írjuk, hogy az Orbán pitizik, és nem mi mutatunk a Trump helyet, hogy menj a helyedő a sarokba. Tehát ez ott szerintem a két fél között a legkifejezőbb. De most miután az új címlapunkról van szó, illetve a moszkvai tárgyalásról, természetesen az MT olyan képeket ad ki, hogy a British Museum múmiái azok érdekesebb arcot vágnak, de a Bence talált az orosz képek között egy nagyon jellemzőt. Gábor, nézd meg itt az Orbán Viktor arcát. Most teljesen mindegy, hogy mit írunk alá, mert az arc kifejezőbb. Azt írtuk fölé, hogy úszkik haza, akar mondani, gyertek haza nagyapáink órája előtt, köztük van az óra, ígérem, hogy a volt laktanyáitokat pillanatok alatt rendbe hozzuk, hogy ismét megvédjetek minket Brüsszeltől és a NATO-tól. De nézd meg ezt a diadalmas vigyort, tehát ember ilyet nem vág. Végignéztem a Hortinak és a Hitlernek a képeit. 38-ban volt egy ilyen diadalitas Horti kép, amikor egy ilyen nyitott kocsiba egy hónappal a müncheni egyezmény előtt, utána nem vágott ilyen arcokat a Gleszheimi kastélyban, ahol többször járt. Ez nem egy udvarias diplomáciai mosoly. Ez egy diadalitas.
Miért föl? Büszke arra, én itt vagyok, felcsútról, vagy alcsútról, vagy honnan, és idáig jutottam, hogy már itt ez a nagy ember egy fél fejjel alacsonyabb nálam, ez a nagy ember rázza a kezem, és örül, hogy lát.
Az alsó kép, az egy ilyen félkör táblázra, azt hittük el, hogy ennél nagyobb körbe kellett repülnünk ide Bulgárián és a Fekete-tenger át, de reméljük legközelebb már Záhonyban is találkozhatunk, hogy ezentúl csopnál nyissátok és zárjátok a csapot. Na,
erről meg nekem az jut eszembe, történelem, hogy 93-ban volt a médiahajó, talán emlékeztek, volt egy ilyen, és ott ki kellett ülnünk a pódiumra, és beszélgetni a politikáról persze. Horn Gyula volt, Orbán Viktor a Fidesz részéről, én az SZDSZ részéről, és ott a Orbán Viktor neki ment a Hornnak, hogy az oroszokkal állandóan, és mit műveltek, és most is itt az oroszokkal akar valamit, és szó se lehet róla, és ott keménykedett. De Horn Gyula meg azt válaszolta, hogy onnan jön az olaj, meg onnan jön a gáz, hát azért az csak kell nekünk, úgyhogy nekünk erre szükségünk van, Viktor. És akkor néztek rám, hogy nem erről a véleményem, mondtam, hogy ez rendben van, Gyula, csak beszéld meg velük, hogy ne személyesen hozzák. Jó lesz az vezetéken is. Na most innen jutottunk el idáig.
Ahogy meséljek el egy másik médiahajós történetet, amelynek te vagy a főszereplője, az egyik főszereplője, az azt hiszem 94-es, de te majd igazolod, amikor nem igazán úgy alakult a SZDSZ-Fidesz szövetsége, mint ahogy terveztétek, és ott Orbán Viktor nagyon szellemesen azt mondta, hogy mennek a törpék a bányában, és a kuka a morgó hátába vágja a csákányát, mert a morgó hátra fordul, hogy kuka, ez vicc volt, vagy komoly? Azt mondja, komoly, azt mondja, azért, mert viccnek nagyon hülye vicc lett volna. És kérdően mindenki Kuncek Gáborra nézett, aki azt mondta, ebből az a tanulság, hogy máskor az ember nem menjen törpékkel a bányába. Ez 94 volt?
Igen, 94. Igen, igen. Választások után.
Bocsánat, tehát kuka az pont nem tud beszélni a törpék közül, szóval ide, ez a leghülyebb hasonlat, szóval nem tudom. Néma Bob mond egy viccet, szóval az ugyanúgy nem működik, de akkor evezzünk hazai vizekre. Aki nem érti, miért van szükség a háború ellenes gyűlésekre, annak nagy baj van a toronyban. Mondta Muri Enikő a Borsnak a DPK digitális polgári körök nyíregyházi rendezvényén.
Borsnak, Muri Enikő, két ekkora szellemóriással nehéz vitatkozni, de Muri Enikő lényegében ítéletet mondott az egész Európai Unióról. Muri Enikő egy kitűnő táncdalénekes nő, nem tudom, hogy az iskolában mennyit foglalkozott a történelemmel, lehet érdeklődni, de mit gondolnak azok, akik, hogy Európa háborúzni akar, az angolok vissza akarják foglalni Indiát, a franciák ismét Napóleon után is be akarnak masírozni Moszkvába. Hát talán Robert Schumannról nem hallott ez a ifjú hölgy, aki gyakorlatilag az egyik szellemi előkészítője volt az Európai Uniónak a szén- és acélközösséggel 1950-ben. Az Európai Unió lényege, hogy rájöttek arra, és azt akarják, hogy soha többé ne legyen Európában háború. Ha Záhonynál lesznek az oroszok, hát akkor pufferzónát csinálnak a kelet-európai országokból, nem állnak meg. Hát akkor kivéd meg minket a kaszinó miniszternek a zsenialitása? Hát az egyetlen esélyünk, hogyha Európához tartozunk.
Melyik a kedvenc Muri Enikő dalotok? Bocsánat, mondtad, hogy kiváló táncdal
énekes. Nem akartam bántani őt a szakmájában.
Muri Enikő 2017 óta a Sugarloaf együttes énekese. Sugarloafnak 2014-ben volt az utolsó előtti dal, amit kiadtak. 2019-ben lett egy új albumok, tehát ez volt az első, amit Muri Enikővel közösen adta ki. Az album címe Sputnik.
Nem tudom, én nagyot hallok, én nem hallgatom őt, sajnos.
És nem veszítettél sokat.
De nagyot hallom, én Orbán Viktort hallom, mert ő nagyokat mond, tehát valóban nincs probléma. Egyébként igaza van, mert valóban nagy baj van a toronyban. Csak nálunk nem világító torony van, hanem sötétítő.
Ugye van ez a kutyáknál, ez a csippet kell vetenni, hogy tud, hogy kinek a kutyája. Most itt ugyanez folyik, hogy ezeket csippelik. Tehát bent van nekik a háború csip, de szoktak másikat is beültetni, most a háború csip a divat. Volt korábban migrációs csip, volt sorosos csip, és akkor most megy ez a háborús csip, és akinek ez be van ültetve, az bármit kérdezel, elkezd a háborúról beszélni. És ezt azért csinálják, mert Orbán Viktor egyszer ezt mondta, akkor most nekünk minnyájunknak ezt el kell mondani. Semmi másról nem tudnak beszélni, ugye ez egy orbitális nagy hazugság valójában, mert ha azt a kérdést teszed föl neki, hogy oké, akkor legyen béke, beszéljünk a békéről. Hogy van ez, hogy megtartják a területüket? Tehát mondjuk Hajdú-Bihar, Szabolcs, meg Békésnek egy része az az övék, és akkor kössünk békét. Vagy le van rombolva az ország, kössünk békét, hazamennek, mi meg majd a saját pénzünkön újjáépítjük, vagy hogy képzeled a békét? Erről természetesen nem beszélnek, de valójában azért, mert Orbán Viktornak az az érdeke, hogy folyamatosan beszéljen arról, ami egyébként Putyin érdeke. És ez, ami igazán szégyenletes a dologban, hogy ide jutottunk, hogy a ruszkik haza, most a ruszkik gyertek haza. Más kérdés, hogy tökölön, ahol amikor mentek ki az oroszok, akkor eladtak mindent. Tehát lehetett acélcsarnokot is venni, kerozint is, tankkocsit is, mindent lehetett venni. Pisztolyt, puskát, mindent. Ott már úgy elhangzik, hogy néha egy-egy hétre visszajöhetnének, meg kezdenek elfogyni a készletek.
Fiam hosszan fejtegett egy hónappal ezelőtt a hócipőbe, hogy a legnagyobb érdeke Orbán Viktornak fűződik ahhoz, hogy áprilisig tartson ez a háború, hogy riogathasson. Mert ha itt valami megállapodás történik, akkor neki vége van. Mert akkor mit tud mondani, hogy macskadót akarnak kivetni? Egyébként nagyon érdekes az a 28 pontos béketerv. Ugye senki nem merte azt mondani a Trumpnak, hogy ez nem jó, hanem azt mondták, hogy ez nagyszerű isteni kiindulási alap, csak egy-két icipici dolgot kéne változtatni rajta, és eszembe jutott a kedvenc Móra Ferenc mesém a kőleves, a Mátyás kell járuhába megy, ugye, és a fukar bíró nem ad a feleségével neki enni, és akkor kér egy követ, beteszi a bogásba, és akkor kíváncsian nézik, hogy mit csinál, és azt mondja, hogy hozzanak egy-két tojás hozzá lisztet, szalonát, és a végén már csak a követ kell kivenni belőle. Na most ugyanezt csinálják, csak fordítva, hogy itt van ez a leves, ez a Trump-féle 28 fontos leves, ez egy isteni leves, csak vegyük ki belőle ezt, vegyük ki belőle azt, vegyük ki belőle amazt, és itt próbálják kicsempészni.
Említetted ezt, a mindent meg lehetett a ruszkiktól vennem, amikor mentek ki. Nekem csodálatos emlékem, óbudai temető mellett állt egy orosz katonai teherautó. Egy kis katonával, és árulta ott az embereknek a különböző dolgot, de gépfegyvertök, minden vacak volt. És oda mentem, és mondtam, hogy avtó. Erre megcsúválta a fejét, és mutatta arra, hogy nyemózsna oficír. Tehát nem tudtam megvenni a teherautót. Hát így jártunk.
Szereted a Móra Ferenc meséket? Költe muzsikát, meg ezeket a Bencének, mikor kicsi volt, és nagyon beteg volt, ezeket mind olvasgattam az ágyba, akkor kivételesen jó apa voltam, és egyszer meséltem neki, hogy nem tudtak mit enni, csak kenyeret, haját, belét. És akkor megszólalt a beteg Bence, azt mondja, akkor mi nem mentek ki a frigiderbe? És akkor hát azon gondolkodtam, hogy változott a világ.
24 percig Márki-Zay Péter volt a Köztévé 48 perc című műsorának a vendége.
Láttad ezt?
Nem.
Muszáj megnézni. Egyszerűen nem hiszed, de én nem igazán kedvetem a Márki Zajt több szempontból, minden hosszú, nem érdekes. Lenyűgözött. Olyan profi volt, úgy tudta tacsra tenni a riportert.
De tudod, hogy csinálta Gábor? Újságíró iskolákban tanítani kéne. Ez zseniális, mert úgy mozdította ki a palit, hogy a végén már majdnem sírt. Majdnem sírt. Ugyanis végig egyetértett vele. Ez nyomta ezeket, hogy a Index kiszivárogtatta, meg nem tudom micsoda, ezeket a hatalmas adóemelési terveket, és azt mondta, de hát szerkesztő, ne üljön fel az ilyen rémhíreknek. Hát ezek csak rémhírek, és mondta a propagandistának, akinek az a feladat, hogy ezt nyomja, hogy mi ketten, ugye, mi teljesen egyetértünk benne. Ilyenkor mindig az kell, hogy valahogy kimozdítsd az illetőt, amire nem készül. Én nagyon szerettem Kapolcsot és a Diák-szigetet, és Szászon aludtam, mert nem bírtam sátorban aludni, és mindig az éjféli kompa rohantam haza, és a Cseh Tamást imádtam, és a Talján Dörögdi Klastom Romon volt a koncertje, és néztem az órámat, már úgy tudtam menni Kapolcsról Tihanyba, mint egy rally versenyző, tudtam az összes buckát, kanyart, vágtattam a kocsival, nem mondom, ezt a számot még meghallgatom, behozom. De hát egy rekordot 4 percen megdönteni nagyon nehéz, és Dörgicséről vágtattam le a 71-esre, ott egy ilyen hosszú egyenes van, jó be lehet látni, csak ilyen huppanok vannak, és úgy mentem, de egy rally versenyző, hogy ilyen 10-20 métereket ugrált a kocsim, nem volt semmi baj, egyszer csak valaki egy elemlámpával köröz. Hát ez most nagyon sokba fog nekem kerülni. Ilyen légstoppal megálltam, lehajtottam az ablakot, és oda kiáltottam a rendőrnek. Elérem még az éjféli kompot? Azt mondja, hát ha siet, azonnal be a gázba is mentem. Hát én tulajdonképpen eleget tettem a felszólításnak, megálltam, érdeklődtem, ő válaszolt, utána már vakaratta a fejét. Hát honnan tudjam, hogy mást is akart?
Azért azt lehet tudni, hogyha egy kormánypárti, vagy egy propagandista a Márki-Zay Péterrel beszél, akkor az olyan, mint hogy a házhoz menne a pofonért. Most már megcsinálják azt, hogy magukhoz hívják át a pofont. Szóval nem is kell már összefutni Márki-Zay Péterrel. Leültetik, majd utána 2 nappal később a Hír TV-be is elhívták Márki-Zay Pétert, és valahogy megpróbálják őt kimozgatni, de hát tényleg egy terminátorként megy végig a faszi.
76-ban azt hiszem jöttem haza a Szociális Országú Nagydíja Prágába lóversenyről, és határon csomag tartott föl, és volt egy kék takarót vettük. Azt mondja, ez micsoda? Mondom, egy takaró. Azt mondja, ezt nem lehet kivinni. Mondom, nem lehet kivinni. Azt mondja, ezért vámat kell fizetni. Mondom, ezért vámat kell fizetni. Azt mondja, ezt elveszem. Mondom, elveszem. Hát menjen a fenébe! Hát annyira be volt állva arra, hogy én ellenkezek. Tehát azzal, hogy a Márki-Zay egyetértett ezzel a zsenivel, Hadházi Ákos műsorára azt írta egy kommentelő, hogy ő több nevetést várt tőle, és ez tulajdonképpen egy Hadházi interjú volt. Ha most mi itt nem tendaposok vagyunk, akik ilyen poén zuhatagot akarunk a nyakukba zúdítani, meg én parodizálni nem tudok cigány, zsidó, rendőrviccet sem mesélni, utálom is őket.
Keresek?
De a zsidókat, a rendőröket nem értettem.
Mi azokat a helyzeteket keresünk, amik a Bolgár Györgyéknek remek a műsor előttünk vagy utánunk szombatonként. Mi egy kicsit más optikát keresünk. Tehát itt volt a Hadházi Ákos, és volt ez a szituáció, hát ennél jobbat a Hasek nem tud írni, hogy üldözi őt a pali, belemegy hátulról, ez a mezőr, vagy nem tudom milyen őr, de hogy mezőr. Ez
vagyonőr.
Vagyonőr.
Suzuki vagyonőr.
Plusz. Utána felborul, oda megy a Hadházi, akit le akart tarolni, és így benéz az ablakon, azt mondja, és hogy van, nem fáj semmiet. És ezt miért csinálta?
Hát az agresszív kisvonac, hogy kus, én így szállok le, nem? Hogy én így parkoltam.
Tudod, mit választott a pali? De így csak látod, hogy mintha kurva beszélt volna, az ugye majd megmondom. Hát ilyen szituációkat keresünk.
Szerintem a rendőrségen azt mondta, azért engedték el, mert mondta, hogy nem én rántottam félre a kormányt, hanem a kormány. Ilyen egyszerű.
Ha már autó. A gusztustalan propaganda elért minket is. Kapálózhatunk, ellenkezhetünk, vagy a fos megy ki az oldalra, vagy mi az ajtón. Semmi kedvem nem volt még itt hagyni ezt az egészet, ahogy egyikünknek sem, akárhogyan is esik ez. Írt a válaszában az Index mellékleteként működő autósportál a Total Car főszerkesztője, miután egy kollégája számon kérte, amiért az állítólagos tiszás adóemelési tervről szóló Index írás autósokra vonatkozó részét szemlézték.
Vagy a fos jön be, vagy mi megyünk ki az ajtón, ennél rövidebben nem lehet megfogalmazni. Csak az a baj, hogy ezt már fos talicskával nem lehet eltávolítani, ez egy buldózer kell.
Megjellemzi az összes többi helyzetet, mert mindenütt ott vannak ezek a szerkesztőségek, és azok között vannak jó érzésű emberek is feltehetően, és mindegyik megkapja az ukázt, hogy ezt és ezt kell most lehozni. Hát a megyei lapoknál még a első oldal is ugyanolyan szokott lenni, de tényleg így van, hogy gyártanak egy hazugságot, és az mindenki tudja róla, hogy hazugság, és azt le kell hoznia mindenkinek. Hát ez a szerkesztőség ezt most kitette az ablakba.
De itt már olyan hülyének nézik az embereket, hogy megáll az ember esze. Valamelyik este nyilvánosságra hozta a Tisza a 300 jelöltjét, még ez a szavazás előtt volt. A 300 emberből az emberek zöme 295-öt nem ismert, soha nem aludt. Másnap reggel kijelenti az Orbán Viktor, hogy ez ugyanaz a baloldal, mint 4 éve. Honnan? Éjjel nem aludt, és mind a 300-at leellenőrizte?
Tehát abban bíznak, hogy aki csak őket hallgatja, az elhiszi. Egy levegővel el tudtad mondani ezt a fos hírt. Úgy is kell, mert amikor a pöszegödört szereli a mester, és alábukik, és följön, és ott van a segéd, és azt mondja neki, hogy a hármas kulcsot odaadja, leve. Följön megint a 4-es kulcsot, alámerül, följön össze. Aztán figyeljed, mert ha nem figyel, egész életében csak a szerszámokat adogathatja. Hát ez van.
Annyira levitték már a közbeszédet, és olyan hülyeségekkel jönnek, a Para ezt írta, összességében a leomlás templóját szemlélve egyáltalán nem lennék meglepődve, ha áprilisra húhogva és önmagukra mutogatva ugrálnának a parlament körül, hálásan fogadva a nézők által felajánlott banánt. Ezt írta róluk. Eszembe jut erről a Bonc Gézával léptem föl Földváron szabadtérén, és valaki potyázott jegy nélkül egy fán ülve nézte a műsort, és szétcseszte a Bonc, állandóan beleugatott, és a Bonc szép türelemmel hallgatta, azt mondja, teszek neked egy javaslatot, ha megengeded, hogy befejezzem a számomat, akkor jutalomképpen az előadás végén banánnal lecsalogatlak. Ez hihető, hogy a Tisza Eko adó emelést akar?
Persze ezt nem tudja mindenki, vagy nem ismeri mindenki. De hát én ismerem ezeket az embereket, a Lengyel László, Surányi, Felcsuti Péter, ők nem állnak be egyik párthoz se direktbe a párt számára programokat írkálni. Ez egy erőteljes hamisítvány volt, amit még felturboztak mindenféle módokon. Hogyha én most ilyen fideszes szavazó lennék, akkor azt mondanám, húha, hát azért egy Surányi ír nekik programot, azért az lehet, hogy akkor az nem lesz olyan rossz az a program. Erről persze egyébként meg szó nincsen, de ez része annak a hadjáratnak, ami folyik, hogy feszíteni a húrt, feszíteni a hangulaton, hadd gyűlöljék egymást az emberek, hadd menjenek egymásnak. Még 4 hónap ebből hátra van.
Nem találnak fogást a Tiszán, az a alap problémájuk. Ezért kényszerítik őket, hogy Budapest ügyeiben is a Tisza nyilvánuljon meg, mert akkor rögtön nekik lehet menni. A Tisza meg kimászik, mert nem akar olyan döntésekbe belemenni, hogy ne tudja tovább csábítani a Fideszből kiábrándult szavazókat.
Szerintem eltelik a dolgot, hogy ne róluk legyen szó, amit művelnek. Tegyünk rendet címmel, a hócipőben megszavaztatnánk az olvasóinkat, és szeretném a Klubrádió hallgatóit is közelebb hozni a hócipőhöz. A hócipő.hu-n egy hétig lehet szavazni arról, hogy kit tartanak a legfőbb felelősöknek az elmúlt 15 évé. Természetesen mi csak morális értelemben gondoljuk ezt, de lehet pontozni, 27 nevet felsorolunk a hócipő.hu-n, abból 22-t válaszanak ki, és az első rendűnek adjanak 22 pontot, a másiknak 21 pontot, és így tovább. És a következő műsorunkban talán ismertetnénk, mert én is nagyon kíváncsi vagyok. Az első helyezettet azért megmerném jósolni a lóversenyen, nagy pénzt tennék rá, Tehát itten a néma cinkusok is számítanak. És azok az újságírók, akik most lelkesen csinálják az interjúkat, hallottam, hogy Csiszár Jenő is beáll a sorba, aki egy szellemóriás, én régóta ismerem, a Heti Hetesben volt részem, jó barátom volt. A mai napig nem tudom, hogy ő hogy lett milánói főkonzul.
Jó, én azt nem értem, hogy vezetett ő műsort a Heti Hetesben, szóval azért az egy év is.
Hát voltak
is. Ha rajta múlik, akkor ez nem él meg 10 évet.
Voltak is problémák vele, de ráadásul olyan főkonzul, hogy címzetes nagykövet, és a Komoly tópartján egy villában lakik. Én nekem van egy sejtésem, hogy minek köszönheti, de Conteókkal nem akarok előállni. De ezeknek az interjúknak az a baja, értem az alatt a Hont Andrást, akinél jobban talán csak Schiffer Andrást és Ceglédi Zoltán szeretek.
Jaj, ne spoilerezz, Teddy, mindjárt róluk is beszélünk.
Igen, na jó, akkor hagyjuk. Nem, mert úgy kérdeznek, hogy fölteszek egy nagyon bátor kérdést. Most a Csiszár Jenő is gyűjti a kérdéseket, hogy mit kérdezzen. Hát nem az első kérdés számít, hát a rendőrségen bevisznek valakit, akkor nem az első kérdés a lényeges, hanem a harmadik. Hát tudja a rendőrség, hogy azt fogja mondani, hogy semmi közöm hozzá, ott se voltam. A harmadik vagy a negyedik. Tehát ezek mind a Fidesz céljait szolgálják, Rónai Egontól Hont Andrásig.
Azért itt megnéztem ezt a hocipő.hu szavazást, a Tegyünk rendet cikk alatt. Emlékeztettek engem olyan emberekre, akikről szinte megfeledkeztem, Selmeci Gabriella, Hoffmann Rózsa, és olyan jó, megboldogolt ifjúkorom. Hát elkövetőit újra látni.
Selmeci Gabriella 13 éve őrzi a magánnyugdíjunkat, ugye? Igen. Megígérte, hogy az jó helyen lesz. Hoffmann Rózsának köszönhetjük ezt a glejsaktolást, ezt a szép német szót, ahogy megszüntették a tanárok és az iskoláknak az önállóságát, amely most már az egyetemekre és az akadémiára kiterjedt. Hát ilyen centralizációt, hát a Rákosi és a Sztálin megnyalná mind a 10 ujját.
És minden nevezett ember mögött van egy titulus, amit ti szépen adtatok nekik, úgyhogy már csak ezért is érdemes ránézni erre a szavazásra, de volt más szavazás is, és hasonlóan nívós díjakat adtak át. Amandiner díjakat, amiket idén először adtak át, Bohár Dániel lett az év véleményformálója, Bájár Zsolt az év újságírója, amelyért Hont András is versenyben volt, az év elemzőjeként Nógrádi György Schiffer Andrást előzte meg. Az év kulturális személyisége Kovács Ákos lett Krasznahorkai László előtt. A díjátadó gálán kiváló zenészek és énekesek léptek fel. Orbán Viktor is ott volt, akivel a színpadon félórás interjú készült. Ákos utána elmondta, hogy a legtöbb díj hátterében valamilyen érdekek állnak, ezért is különleges egy olyan díj, amit a közönségtől kap az ember.
Hát azzal mit lehet kezdeni?
Nehéz megszólalni.
Igen, mert engem abszolút az egész úgy, ahogy van, nem érdekel. Összes szereplővel együtt.
Mert nem voltál nevezve, Gábor, csak irigykedsz.
Mondjuk ez igaz, hát az biztos, hogy az egy jól eső hír lett volna, hogy megverem Krasznahorkait, az kétségtelen, de jó, de ezek az emberek, akik ezeket a díjakat kaptak, ugyan már. A Mandiner ugyan már. A Krasznahorkait szerintem Brahiból tették bele, mert tudhatták, hogy az a közönség, amelyik ott van, az nem fog rá nagyon szavazni, de az egész a nullánál is kisebb. Ez valami egészen negatív dolog.
Mindenkinek jogában áll olyan díjat létrehozni, amilyet akar, és annak adni, akinek akarja, és olyan közönség választ, aki őket szereti. Én nekem egy másik problémám van ezzel. Az a problémám, hogyha ezt a gálaestet megnézted volna, hogy belenéztél volna, ez kérlek szépen egy akkor esemény volt, mint amikor az operában a legjobb sportolókat ünneplik. Ez egy heti lap, ugyanolyan heti lap, mint a Demokrata, mint a HVG, mint az Élet és Irodalom, mint a Magyar Narancs, mint a Hócipő. Azzal a különbséggel, hogy Mandinert és Demokratát kapsz azokba a német bevásárló hálózatokba, akiknek a tulajdonosai, illetve otthon könnyeket ejtenek a magyar sajtószabadságért, de itt nem árulják se az Élet és Irodalmat, se a Hócipőt, rendeznek egy ilyen gálaestet, kérek szépen, ahol folyik a pénz, miközben láthatod, hogy milyen állapotban van ez az ország, és olyan egyenlőtlenség van a médiában, hogy az elképzelhetetlen. A Hócipő munkatársainak a fele nem kap gázsit. Én megígértem nekik, hogy jövőre megduplázom a gázsiukat, tehát inflációval emeljük, és dupla nulla lesz a gázsiuk, de van pofájuk egy ilyen gálaestet rendezni, és ahol érdekmentes a dolog, képzeld el, az Orbán Viktor ott ült, és fölhívták a színpadra, és nagyon meglepődött, mert tudod, hogy nem szeret nyilatkozni mostában senkinek a interjút, és ha már ott volt, fölment, és egy fél órát készítettek vele egy interjút. Ez a Kovács Ákos szerint a teljes érdekmentes szavazás.
De, jó, de azért hadd hívjam fel a kedves rádióhallgatók figyelmét, hogy ez természetesen ugyanaz a lopás-rablás, mint az összes többi. Tudnék, ezeket megint ilyen-olyan módon költségvetési pénzből fizetik. Ez a mi pénzünk, és erre költötték. Az a műsor ott a fellépőkkel mindenen együtt biztos, hogy a 100 milliót eléggé meghaladhatta. Most gondoljon vele, bárki az ismeretség körében hány olyan ember van, akin 10-20-30 ezer forinttal lehetne segíteni adott pillanatban, és hány embert lehetne ebből a pénzből kisegíteni, amit egy teljesen színvonaltalan, színvonal aluli, borzalmas valami sajtótermékre, de ne is nevezzük annak, elvertek itt tulajdonképpen, és akkor ne beszéljünk azokról, akik meg a kitüntetéseket kapták, mert ha én most mondjuk egy Bayer Zsolt idézett gyűjteményt elkezdenék mondani, a műsor hátra jövő
fütyülnénk sokat.
Végig kéne fütyülni, így van. Most. A Bohár Dániel, ugye hát arról nem is beszélünk.
Az az év vélemény formálója, Bohár Dániel, nekem alkalmam volt, azt nem mondom, hogy társalogni vele, mert időnként felhívott, és akkor én nevettem egyet, és letettem a telefont, mert bármit mondok, akkor úgy vágja meg, hogy az ellenkezőjét fogja érni. De a jelöltek között volt Csuha Ildikó, aki két hete állt át. Senki nem fogja elhinni nekem, hogy én népszabadságos korában se tartottam semmire.
Bárkinek ez egy pozitívum, hogy kiteszem majd a kis polcomra, hogy ez az Mandiner díj, én vagyok az év véleményformálója, tehát a Bohár Dániel ennek így
örül. Nincs benne a hírekben, de ez szerintem pénzdíjas lehetett.
Jó, fá, nagyon jó.
De régen is volt, mert volt az Erzsébet díj, ahol Erzsébet a saját pénzéből fizette az operaházi gálát, a tévéfelvételt, onnantól, mert jelölt voltam, de nem én nyertem, hanem a Maksa Zoli. Mindegy, csak emlékszem rá éppen emiatt. Tehát az egy magán pénz volt.
Vaksötétben bolyongott a Szent János Centrum kórházban egy apuka 11 hónapos gyerekével, aki csillapíthatatlanul sírt, mert leesett az ágyról. Így számol be róla. Nagy nehezen megtalálom a gyermekügyeletet, ott ül egy 70-80 közötti hölgy, nyakig felhúzott kabátban. Mellette egy olajradiátor, meg egy asszisztens, aki egy asztali PC előtt ül, szintén bebugyolálva. És mondja, jaj, hát ne haragudjon, nincs fűtés. A babát pucérra le kellett vetkőztetni, miközben mindenki téli kabátban volt. Majd ráírt Takács Péter privát Facebookjára, János Kórház gyermekügyelet, tegnap este nincs fűtés. A jó Isten áldjon meg, hogy nézel tükörbe? Mire az államtitkár válasza, úgy bazd meg, hogy elromolhat bármi, amit használnak. Ha elhiszed, hogy Magyar Péter Isten császár parancsára majd a büdös életben soha semmi nem romlik majd el, akkor jó hülye vagy. A műszakisok dolgoznak rajta, amint tudják, megcsinálják. Hidd el, nem direkt szopatjuk a kisgyerekes családokat. Hát ez gyönyörű.
Kifelejtetted az előbbi felsorolásból, hogy az év belföldi személyisége díja Takács Péter volt az egyik jelölt.
Igen, tőle?
Igen, igen. Igen. Há, hogy ne, hát ezért ez a legkevesebb. De tegyük hozzá egy
másik... Bazd meg, ezt nem hittem volna.
Hogy ez nem volt véletlen azért, amit ő gondol. Második heten rossz a fűtés az Irgalmasrendi Kórház több épületében. A 444-nek a kórház dolgozói azt mondták, most 16 fokot mérnek az ambulancián, az orvosok kabátba rendelnek a fekvőbetegek, osztályokon már nem sokan vannak, és fűtés a jövő héten sem lesz. Most figyeljetek! A nőgyógyászat mosdójában 7 fok van, a vezetés több osztályon is azt kérte a dolgozóktól, elnézést, kínomba nevetek, inkább vegyék ki a maradék szabadnapjaikat. Ez rendben van. Az orvosok, a nővérek kiveszik a szabadnapjaikat, de a betegek, azok hogy veszik ki a szabadnapjaikat?
De már az eredeti hír is még egy dolgot mutat a magyar egészségügyről, ugye, hogy egy 70-80 év közötti idős doktor néni van ott bent kabátba beöltözve, és ő az ügyeletes.
Igen.
Mert hát már nincs. Elmennek a magánegészségügyben.
Augusztusban egy fehérvári kórházban azt hiszem, a szülészeten a vízzel volt probléma. Én nagyon régen születtem, és homályosan emlékszem a körülményeire. A víz az szükséges a szülés esetén? Tehát a szükség van?
A vízbeszüléshez tényleg kell. Hát, mert ott ülsz a kádba, és nincs benne víz, én meg nem szültem, de azt hiszem, hogy akkor az már probléma.
6 vagy 7 évvel ezelőtt
egyébként nem kell.
Belemásztak egy játékos társamba a Fáj utcába, és nem kapott levegőt, és amíg a mentő megtalálja, meg rossz helyre jön, gondoltam, ott van az állami egészségügyi központ, és berohantam vele a sürgősségi osztályra. Én azt hittem, hogy az első világháborúban Dobberdonál vagyok az orvosok között. Azt nem tudjátok elképzelni, 4 rezidens volt, 80-an voltunk, mellettem volt egy 78 éves néni szomnyaktöréssel 6 órája várakozott, bejött egy drogos pár, a lánynak...
Dolgos vagy drogos?
Drogos. Mind a két kezén föl volt vágva a csuklója. A fiúnak a nyaka patakzott a vér, azt hiszem mind a hárman öngyilkosok akartak lenni. A számítógépek elromoltak, ahogy a Fellini filmben az öreg tanárok ilyen palatáblára, kérlek szépen, egy ilyen palatáblán stigulázott a nő, hogy ki van legközelebb a halálhoz, vagy kinek van a legkevesebb át, és olyan sorrendben. Mellettem egy világhírű jazzdobos, kérlek szépen, hipertóniával kiderült, hogy 12 órája vár a sorára. Tehát ez egy teljesen természetes állapot volt. Nem kapott levegőt, akit bevittem. Féltem, hogy bármelyik percben megfullad. 6 óra múlva kerültünk sorra, és akkor bejött a mamá, és hazavitte a 3 öngyilkos jelöltet. Én nem hittem el. És láttam a körülményekből, hogy ez egy mindennapi természetes állapot.
Én híve vagyok nagyon a magánegészségügynek, de nem tudtok olyan magánegészségügyi intézményt mutatni, ahol van sürgősségi ellátás. Mert az borzasztó nehéz megszervezni, baromi sokféle dolog kell hozzá rendelkezésre álljon, prompt azonnal kell valamiket csinálni, ezt a magánegészségügy nem vállalja be. Tudok olyat, amelyik tett rá kísérletet, 2 hónap után abba hagyta és kiszállt belőle.
Engedtessék.
A védelmükben mondom.
De én meg az orvosok védelmükben mondom, én a helyzetről beszélek, és nem róluk, akik nagyszerűen helytállnak és mindent megtesznek.
Igen.
Ez egy képtelen helyzet. Itt sajnos most abban a helyzetben vagyok, családi okoknál fogva, hogy elég jó tapasztalataim, illetve elég rossz tapasztalataim vannak. Képtelen helyzetek sokaságát tudom elmondani. Ez csak azért mondom, hogy ez a sürgősségi ellátás, miközben gála estet rendeznek ezeknek a majmoknak, a mandiner majmoknak.
Engedtessék meg nekem, hogy félek a műsor miatt is, de hogy a helyzet abszurditására azt mondjam, hogy hát ez a magyar triázs. Szóval a magyar triázs rendszer, egy picit ezt is megreformáltuk. Hát azért ilyen a sürgősségi ellátás, hogy így majd, amikor odáig jutunk, akkor kiderül, hogy...
Na, a triázs rendszert azért mondd el, nem nekem való ez a szó, hogy ez micsoda.
Ez ugye a triázs rendszer az katasztrófavédelemben és egészségügyben használt olyan dolog, hogy a helyzet súlyossága alapján rangsorolják a betegeket és a megoldásra váró katasztrófa eseteket. Itt, amikor 6 órája ültetnek valakit, aki nem kap levegőt, vagy akinek vérzik a nyaka, az úgy van vele, hogy ha 6 órát kibírt, akkor valószínűleg...
Na, de tisztelem a rezidenseket, de itt mellettem volt egy hajléktalan fejsebbel, és oda kiabált neki a műtős. Sanyi bácsi, ide teszem az ajtóhoz, de nehogy elszaladjon.
Ez van.
Akkor a Takács elvtárs még áramkodik.
Mert szereti.
Illetve akkor, ha már Takács, én az utolsó mondatát még kiemelném, hogy hidd el, nem direkt szopatjuk a kisgyerekes családokat, akkor véletlenül. Ha nem direkt, akkor jó. Az itt a direkt, de így, hogy csak alkalmatlanok, így akkor jobb.
Adjunk neki utólag mandiner díjat.
Így van, jó, de a direkt szoptatás is egyáltalán mostanában a Szőlő utcáról ellenkezőjét olvastam.
Hadházi Ákos szerint bankrablás volt, hogy 2611 forintos áron adott el az állam olyan részvényeket Mészáros Lőrinc bankjának, amelyek tőzsdei ára 5700 forint, mivel ezzel 50 milliárdnyi közpénz vált köddé. A 2023. augusztusi piacra lépés óta az MBH árfolyama 52%-kal csökkent. A nagy ellenlábas OTP-i 2,5-szeresére nőtt ez alatt.
Én neked nagyon régóta az a véleményem, hogy mielőbb be kell vezetni az EU-t, mert ezeket a számokat az emberek nem értik. A szegény ember a legjobb közgazdász, mert neki állandóan számolnia kell. Például van egy drogéria hálózat, kérlek szépen, amelyik 1% kedvezményt ad, és ezért ilyen kártyák gyűjtöd a pontokat. 1%-ot ad. Voltam egy másik bevásárló hálózatban, kérlek szépen, amelyik ezek a nyugel 30.000 forintok mellé, hogyha 8.000 forintért vásárolsz, ad egy 1.000 forintos vásárlási utalványt. Vártam, hogy nekem is adjanak egy ilyen 1.000 forintot, és így ilyen kedvesen rázta a fejét a pénztáros, és elmutatott a táblára. Tudod, mi volt odaírva? Amíg a készlet tart. Tehát nem a pájsli, vagy a tojás, vagy a tejnek a készlete, hanem ennek a cédulának a készlete. A most azok az emberek, akik vadásznak ezekre a kedvezményekre, ezek nem zsugoriak, hanem minden fillér számít, és a cégek is tudják. Olyan nincstelenség van egyes rétegekbe, hogy mindent és dadogok, de kikötök a rejtőjenőnél, mert van egy nagyon jó hasonlat erre, a Wagner úr a piszkosvet közbelép, és abban van, hogy 100 fontot adnak, aki megmondja, hogy hol van a piszkosved. És a Wagner úr, aki állandóan részeg, és amikor egyszer kihozadott, akkor érdeklődött, hogy kinyerte meg az 1905-ös orosz-japán háborút, akkor volt utoljára józat. A következőt mondja, ne mondja azt, hogy 100-at, maga rosszul hallotta. Annyi font csak számtan példában létezik, de 20 az van, vagy 24 is lehet. Annyit már láttam, Isten, végre egyszer leihatom magamat. Tehát nem tudják az emberek, és ők rájöttek, hogy azért kell nagyon sokat lopni, mert úgyse tudják, hogy mennyi.
Hát igen, ugye most csak emlékezzünk a 300 forintos viszintdíjra. Hogy egy népszavazáson az emberek azt mondták, hogy na ezt aztán nem fizetjük. Ebben a hírben meg ugye megint bejön az a kis probléma, hogy az állam adta el. Vagyis ez állami tulajdon volt, vagyis ezek megint mi voltunk, és átadtuk valakiknek, akik a következő pillanatban ezek szerint 50 milliárd forint értékben magánvagyonná alakították, plusz magánvagyonná alakították át.
Érkezni ide Kósa Lajos legendás kifejezése, elvesztette közpénz jellegét.
Na igen, csak ugye én meg már most már mindenhol azt mondogatom, és itt is elmondom, hogy az állam nincs, ő azért van, mert mi adót fizetünk, és ebből fenntartjuk, és cserébe ezért az adóért azt várjuk el tőle, hogy a szolgáltatások, amiket ad, a közszolgálat magas színvonalú legyen. Ha hülyeségekre költi el a pénzünket, vagy elherdálja, vagy kiosztja a Mészáros meg a többinek, akkor a szolgáltatások színvonala csökkenni fog. Lásd, egészségügy, oktatás, szociálpolitika, gazdaság, stb. Mehetünk végig az összesen. Ezt kellene az embereknek megérteni, hogy nekik nem szabad pénzt adni, mert
baltázzák.
Mert eltakácsozzák. hanem el kell őket küldeni. Olyanokat kell a helyükre tenni, akikre reménykedhetünk abba, hogy ezt nem fogják tenni. Mert külön ugye az 50 milliárdot tényleg nem tudják már felfogni az emberek. Tényleg így a 100 fontot, se a 20 fontot, igen. Hát a 300 forintot értették, amikor 5000 vagy 7000 a rezsiszámla, azt értik. De azt kéne megérteni, hogyha ezt hány rezsiszámláját lehetne kifizetni ebből az 50 milliárd forintból. Ez csak egy. De itt 100 milliárdok mennek a levesbe ilyen módon, meg 1000 milliárdok, és hagyják el az országot egyébként, mert most félnek egy kicsit a választási eredménytől.
Igen, azt hallottam most, hogy a Mészáros Lőz 1 millió koffert vásárolt most, hogy abba vigye ki a földjét, amikor van.
Azért valami biztatot mondanak a végére. Orbán Viktort idézem, a jó pályán a szegénység, aki ezzel nem ért egyet, a 20.hu szavazzon arról, hogy ki az elsőrendű, a másodrendű, a harmadrendű és a 22. keretszűkítés végzünk, ahogy Marko Rossi is szokta, és akkor következő műsorban megtudják.
És nagyon remélem, hogy lesz egy nagy hócipődíj átadó gála. ahol különböző izgalmas és kiváló zenészek és művészek ugyanúgy fel tudnak lépni. Kívánom, hogy ugyanannyi pénzből tudjátok azt a gálát megvalósítani, Tibor és Teddy, mint amennyiből a Mandiner gála készülhetett el, és reméljük, hogy díszvendégként Kuncze Gábor is majd tiszteletét teszi ezen a feltételezett díját adó gálán. Nagyon szépen köszönöm, Gábor, hogy eljöttél, Selmeci Tibornak, Farkasházi Tedinek, és akkor Kuncze Gábornak, hogy a mai Tele a hócipő adást pezsgőbbé és szórakoztatóbbá varázsolták. A műsor elkészítésében segítkezett még Sugár Ágnes, Loboda Pisti, Horváth Ádám, a műsorvezető Penke Bence. 2 hét múlva újra tele lesz a hócipőnk. Minden jót, vigyázzanak magukra!
A Tele a hócipőnk című műsort hallották.